Egyszer valamikor nagyon régen, hogy a 14. és 15. század között élt egy reformátor, úgy hívták, hogy Husz János. Ő egy Morva származású reformátor volt, és nem élt sokáig, mert amikor elkezdte az evangéliumot hirdetni, nagyon hamar elkezdték őt üldözni, elfogták, végül mágia halált kellett halljon. Akkoriban nagyon-nagyon sok ember tért meg ebbe az országba. Viszont az inkvizíció, a papság elkezdték üldözni mindazokat, akik hittek Husz Jánosnak, és akik Bibliát tartottak otthon, és olvasták ezt a könyvet. Kinek van Bibliája?
Igen.
Mindenkinek van, majdnem mindenkinek van Bibliája. Szeretitek a Bibliátokat?
Igen.
Igen.
Kinek, te majd fogod tudni, kinek van olyan Bibliája, amiknek le van szakadva a teteje? Senkinek. Akkor vigyáztok a Bibliára, ugye? Szóval volt egy néni, aki nagyon-nagyon nagy becsbe tartotta a Bibliáját. És amikor meghallotta, hogy jön az inkvizíció, és körbejárja az egész helyiséget, és minden házba bemennek, és Bibliák után kutatnak, akinél Biblia van, azt viszont elviszik, és megkínozzák, szolgasságba viszik, rabszolgasságba, akkor ez a néni hirtelen nem tudta, hogy mit csináljon. Pont kenyeret dagasztott, és hogy dagasztotta a kenyeret, eszébe jutott, hogy mi volna, ha. És akkor megfogta a Bibliáját, belegyűlt a kenyértésztába, így bele körbetette kenyértésztával, és pont mikor jött az inkvizíció, már tette is be a kemencébe. Utána meg a többi kenyeret is bevetett a kemencébe. És mire ezek befejezték a házkutatást, és elmentek, nem találtak egy kis Bibliát se, akkor pont kisült a kenyér. És képzeljétek el, kivette a kenyereket, és tudta, hogy még kenyérben van a Biblia, azt is ketté törte, és megnézte benne, hogy mi lesz szegény Bibliából. Úgy félt, hogy elég az a drága könyv, mert akkoriban egy ilyen Biblia nagyon-nagyon sok pénzbe került. És képzeljétek el, hogy ennek a Bibliának abszolút semmi baja nem történt. Pont olyan volt a Biblia, mint amikor betette, csak nem is pirosodott meg, vagy nem felzserődött meg egy lapja se. Tudtok-e nekem olyan történetet mondani a Bibliából, ahol valakik voltak kemencébe, és nem lesz semmi bajuk? Na, mondjátok, kórusba. Kik voltak ezek?
A sziklák, és a
betvágók. Nagyon ügyesek vagytok, mindnyájan. Már ez a Biblia is pont úgy úszta meg, mert Isten megóvta a Bibliát, mert látta, hogy ez a néni nagyon szerette a Bibliáját, és ezért megóvta, hogy legyen neki Bibliája, hogy tovább tudja tanulmányozni. Ezt a történetet azért mondtam el nektek, hogy ti is a Bibliátokat nagyon őrizétek, nagyon vigyázzatok rá, mert a Bibliában nagy kincs van eldugva, és aki ezt a kincset megtaláljanak, milyen lesz? Örök élete. Így van. Na, köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Mindezek pedig példaképestek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége előkezett. A mai elmélkedésünk Jákob történetéről szól. Jákob történetének 7 apró kis mozzanatát emeltem ki, azért, hogy ezeket itt tanulmányozva legyen a mi tanulságunkra, akik az idő, akikhez az idő vége elérkezett. Az első mozzanat Jákob életéből a születése és az ígéret. Első Mózes 25-23. Versében az van írva, és mondta az Úr ő néki, 2 nemzetség van a te méhedben, és 2 nép válik ki a te belsődből. Egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Nagyon furcsának találom ezt a verset ebben a történetben, mert csak gondoljatok bele, hogy van egy állapotos asszony, egy 2 gyermeket hordó asszony, és kap egy üzenetet az Istentől. Vajon ezt az üzenetet nem mondta el a férjének? Létezik olyan feleség, aki ezt szól az Isten, és hazamegy. Még ekkor még egyik gyerek sincs meg, tehát nincs hova húzanak jobbra vagy balra. Hazamegy, és akkor nem mondja el a feleség. Például a feleségem se szólt, hogy van egy kis babája. Ugye? De létezik egy olyan, hogy egy ilyen üzenetet nem mondanak el. Amikor megszületett, az pedig a 25. versben van leírva, és kijöve az első, vereses vala, mindenestől szőrös, mint egy lazsnak. A lazsnak az pokrócot vagy takarót jelent. Azért nevezzék nevét Ézsaunak. Azután kijöve az ő atyafia kezével, Ézsau sarkába fogózva, ezért nevezzék nevét Jákobnak. Izsák pedig 60 esztendős valamikor ezek születének. Jákob neve sarkot megragadó, vagy csapdát állító. Megszületett 2 gyerek, 2 ikert. Láttatok melyiket testvért amúgy felnőni? Láttatok nagyobb ragaszkodást testvérek között, mint 2 ikert között? Én nekem legalábbis az én élet tapasztalatomban az ikrek állandóan annyira ragaszkodtak egymáshoz, legyen 2 fiú, 2 lány, vagy fiú és lány. Sőt, néha már egy kicsit túlzásba is vitték. Annyira szinte, hogy egybe voltak. Azt, hogy most egy tettél, vagy 2 tettél, de nem megyek bele, mert nem tudom. De a lényeg az, hogy volt például egy pár kollégám, egy ilyen iker pár kollégám, azok nagyon, de nagyon ragaszkodtak egymáshoz. Nem tudom, hányszor találkoztak egy nap, és mindig megölelték egymást. Nem a munkahelyen. Érdekes ez, hogy született 2 gyerek. Az igét, az előbb első igét, ha félretenném az ígéret igéjét, akkor nem lehetett volna-e bármelyik kettő közül, vagy akár mind a kettő az ígéretnek a tulajdonos, a továbbivője? Nem lehetett volna-e az, hogy mind a 2 gyerek vigye-e tovább azt az ígéretet, amit Ábrahám kapott? Szerintem bármi lehetett volna. Isten azért adott egy ígéretet, amiben Jákob felé, tehát a kisebbik felé döntötte el a mérlegnyelvét, igen, de tehát az, hogy ő vigye tovább az ígéretet, és az egy dolog. Viszont, hogyha a 2 gyerek egyformán nevelkedik, egyforma kvalitású ember lesz jellemvonásokkal, akkor szerint persze Isten fele irányulva, akkor szerintem mind a 2 gyerek vihette volna tovább. Isten viszont tudta, hogy az egyik ilyen lesz, a másik amolyan. Amit szeretnék ebből leszűrni, hogy mi is megszülettünk, és van köztünk, nagyon sokan vagyunk köztünk, akik 2-szer is születtünk. Mi is csalók voltunk, én legalábbis, de sose titkoltam senki előtt. Magunk hasznát keressük, és nem értékeltünk sokszor, értékeltük az első szülöttségünket. És vajon milyenek lettünk megtérésünk után, mert azt mondtuk, hogy megkeresztelkedtünk, megtértünk, Isten a mi úrunk, őt követjük, Jézus Krisztusba hiszük, hiszük, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia. Milyen lett a mi életünk ezután? A mi ígéretünk Galata 3.27-től van megírva, mert aki Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel, nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösek. Mit jelent Ábrahám ígéretei szerint? Tehát Ábrahámnak tett ígéret szerint örökösnek lenni. Azt jelenti, hogy mi is első szülöttek vagyunk. Ugyanazt örököljük, amit örököltek ezek a gyerekek. Mondjuk nem a mi leszámoló családi, vagy hogy mondják, fánkból fog eredni, származni Jézus Krisztus, de amit kapott ő, kaptak ők, az örök életet, mi is megkaphatjuk. A ránk vonatkozó ígéret része 1. Mózes 22.18-ban van megírva, és megáldatnak a te magodban a Földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Vagy Galata 3.8-ban is van erről szó. Előre látván pedig az írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy te benned fognak megáldatni minden népet. A második pont, ami olyan érdekes számomra ebben a történetben, a szülői magatartás. És itt újból felvetődik az a kérdés, itt már megvannak születve a gyerekek, hogy vajon miért nem fogadta el Izsák azt, amit Isten üzent? Miért felülbírálta ezt az Isten üzenetét? 1. Mózes 25-28-ban azt mondja, hogy szereti vala azért Izsák Ézsaut, mert szája ez íze szerint vala a vad. Rebeka pedig szereti vala Jákobot. Itt most nem akarok nevelési tanácsadó adást tartani, az lesz délután, ez a, vagy valamit hallottam, hogy akartok csinálni délután. Ez a KID program, vagy hogy hívják, KID program. Az fontos azonban észrevenni, hogy a két szülő a két gyereket külön szerette. Egyik ezért, a másik amazért. És valószínű ez a két szeretet, ez a két felé húzó szeretet, ez a két gyerekre is ráragad. A kérdés az magunkkal szembe, hogy mert itt azt mondja, hogy szája íze szerint vala van, ezért szerette Izsák Ézsaut. Hogy ami szánk íze szerint mi való? Mi az, ami a szánk íze szerint való, és ami bennünket vagy jobbra, vagy balra húz el? Mi az valami, az a valami, ami életünkben ott van, és valószínű, hogy ott van minden ember életében is, ami elvonja a figyelmünket Istenről. Ami miatt azt mondjuk, hogy amit az Isten mondott, az nem igaz. Én sokat gondolkoztam az előfelvetett kérdésen, hogy Izsáknak nem jutott tudomására esetleg Rebekának adott üzenet, Isten üzenete. Vagy pedig azt mondta Izsák, ha eddig apámmal beszélt az Isten, akkor most miért a feleségemmel beszélt? És inkább azt mondta, hogy nem igaz az egész, és az első szülötté az ígéret. Mi az, ami a mi ítélő képességünket húsba köti? Ami nem engedi azt, hogy szabadon engedjük beáramlani a mi elménkbe Isten akaratát. A harmadik pont, amit szeretnék kiemelni Jákob életéből, az első szülöttség ára. Mondta Ézsau Jákobnak, engedd, hogy ehessem a veresételből, mert fáradt vagyok. És itt hadd olvassam csak ezt az egy igét el, ahol azt mondja, esküdjél meg hát nékem azonnal, és megesküvék is néki, és eladáz ő első szülöttségét Jákobnak. És akkor adott Jákob Ézsaunak kenyeret és főtlencsét. Így veté meg Ézsau az első szülöttségét. Érdekes az, és talán mentegethetnénk Jákobot azzal, hogy az első szülöttség joga az egy nagy-nagy dolog volt az ő szemébe, és emiatt volt az, hogy ő erre rávetemedett, hogy kihasználta azt az egyetlen adódó alkalmat, amikor meg tudja szerezni az első szülöttségi jogot. Az első szülöttség abban az időben azzal járt, hogy az örökségből az első szülött két részt kapott. Akárhány gyerek volt, elosztották plusz egy részre, tehát ha volt, mit tudom én, 10 gyerek, akkor 11 részre osztották a vagyont, és 2 kapott az első szülött, a többi gyerekek kaptak egy-egy részt. Az első szülött azért kapott 2-t, vagy dupla részt, mert ő kellett eltartsa a szülőket későbbiekben, és emiatt neki ez járt. Meg az első szülöttség jogán ez járt neki. És érdekes az, hogy ennek ellenére, hogy anyagi vonzata is volt ennek a kérdésnek, és csak így letelgette magáról az első szülöttség jogát. Azt mondta, hogy minek neki, azt mondja, így mondja, hogy íme én halni járok. Tehát mindjárt meghalok az éjségtől, nem érdekel, én az első szülöttség adjál lennem. Ugye, ilyen egyszerűen leseperte magáról. Viszont később, mert ma meglátjuk, hogy mennyire oda volt értő, hogy megszerezett, visszaszerezze, sőt, az egész vagyonra rátette Ézsau a kezét, mert utána már Jákob nem kapott semmit az apai örökségből. Érdekes az, hogy az egyiknek járt, és az egyik az nem becsülte semmire. Míg a másiknak nem járt, idézőjelben nem jártat, mert az ígéret szerint járt, apa szerint nem járt, anya szerint járt, apa szerint megint nem járt. Tehát egy kicsit itt furcsa az egész. De azt mondja, az egyiknek járt, a másiknak nem járt, és akinek nem járt, az annyira oda volt írt, hogy ezt megszerezze, hogy mindenre képes volt. Bármit képes volt megtenni, becsapni a testvérét, aki biztos, hogy szeretett ő is valamennyire, csak hogy ezt megkaphatsa. Mi is valószínűleg így vagyunk ezzel adventistán. Nekünk mi jár? Aztán ezt szokták mondani, de nem az. Mi jár nekünk ígéret szerint? Az örökség. Most mondtam az elején, gondoltam, hogy figyeltetek, de hát a kicsinek sokkal szebb hangja. Tehát az örökség. Az, amit Isten megígért Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, ami végigmegy ezen a volanon, egész Jézus Krisztusig, és Krisztus Jézusban örökségünk van nekünk is, Ábrahám öröksége jut nekünk is jár. És sokan a maradék népet, címet, ezt az első szülöttségi címet, a maradék népet, annyira lekezeljük és így félrevetjük magunktól. Nem kell nekünk, és azok, akiknek ez nem jár, azok meg szeretnék, hogy ők legyenek a maradékok. Mondjuk ez nagyon nem látszik, mert nem özönlenek ide még, de szerintem el fog jönni az az idő, amikor özönleni fognak, és meglátjuk ezeket az embereket. A mi első szülöttségünk ára. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta első szülöttségi jogát. És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcseréltek a mulandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszómászó állatok képmásával. Pont erről tanultunk a szombatiskolán is, ugye, hogy mi a bálvány, mit imádunk. Hányszor cseréltük el mi is az első szülöttségi jogunkat egy pár lencsére. Mostanában évvége fele divat is a lencsét főzni, de én most ezt költői képként mondtam, hogy egy pár lencsére. Amikor odaadtuk az első szülöttségi jogunkat, valami olcsóért, valami olyan kis dologért, ami nem számít az életünkben, de nekünk akkor abban a pillanatban nagyon kellett. És amikor az ördög egy ilyen dolgot tesz előnk, hogy harcoljunk valamiért, ami kell nekünk, akkor általában, amikor ezt az ember így megkapja, akkor milyen értéke lesz ennek a dolognak? Egy semmi. Tehát ott maradsz vele, és akkor elkezdett szállni, bánni, hogy, hogy valami olyan nagy árat fizettél ezzel a dologért, ami, ami nem érte meg. Amikor Isten akarata helyett másnak engedelmeskedünk, akkor mindig az elsőszülöttünk jogunkkal játszunk. Mindig valami olyan drága dolgot dobunk el magunktól, aminek nem is tudjuk elképzelni az értékét. Volt-e már olyan, hogy mi jobban tudtuk azt, hogy mit, mint Isten, hogy mit kell tenni? Például Jákob dönti el a két gyerek közül, hogy kinek, mely gyereknek mi jár. Volt-e úgy, hogy mi azt hittük, hogy jobban tudjuk, mint Isten, amit tennünk kell, vagy ami, ami, ami fontos, amit követnünk kell. Úrunknak szólítjuk, és másnak engedelmeskedjük. Azt mondja Jézus, hogy miért mondjátok pedig nékem, Uram, Uram, amikor nem teszitek, nem mivelitek, amiket mondok. A negyedik pont a csalás. Jákob erről híres, és Jákob történetét, ez fényjelzi, hogy ő a csaló, a csalás mestere, mert hogy nevében itt benne van. De figyeljük meg egy kicsit ezt a csalást. Első Mózes 27.8-at olvasom. Most azért, fiam, hallgass az én szavamra, amit én parancsolok néked. Ezt ki mondja? Rebeka mondja, és kinek? Jákobnak. Miért mondja neki? Hogy menjen és csaljon, ugye? Menjen, csapja be az apját, és akkor jön a Jákob. Azt mondja a 12.-13. percben, hogy ne talán megtapogat engem az én atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló. És akkor ákot és nem áldást hozok magamra. És mondanék ki az ő anyja, reám szálljon a te ákot, fiam, csak hallgass az én szavamra, és menj, és hozd el nékem. Tehát azt a bárányt, amit le kell vágni, meg stb. Rebeka ráparancsolt Jákobra. Tehát Jákobot fel lehet menteni, nem? Hát az anya parancsolt rá. Mit lehet csinálni Jákobba? Mert elítélni semmiféleképpen nem, mert mi is vagyunk pont ilyen helyzetben. Hanem Jákob is pont olyan hibás volt, mint Rebeka, aki parancsolt, mert Jákob pedig mit csinált? Engedelmeskedett. Jó, hát anyám mondta. De ott volt benne a... Nem az, hogy jaj, hát az apámat nem csapjam be, mert az apám az én apám, ő nemzett engem. Hát hogy tehetnék ilyet az én apámmal? Hanem azt mondja, hogy ne talán megtapogat engem az én atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló. Tehát bejön az, amit a nevem is félig, meddig úgy, nem csak úgy a sarkát fogom, hanem csalok is. Érdekes ez a Ki látta a Jákob című filmet? Hát csak látta valaki. Egy, kettő, három. Ki látta még? Senki. Nézzétek meg, megér. Nem nagy film, de van benne egy pár jó dolog, ami úgy nagyon magyarázza is a Bibliát, meg úgy meg lehet mélyebben érteni az egész történetet. Például, amikor Lea, vagyis jobban a Jákob felébred Leánál, és Leával, vagy hogy mondják? Na mindegy. Tehát felébred Jákob, és ott van Lea mellette, és akkor megkérdő, hogy miért nem szóltál? Ugye, mert szólhatott volna, hogy én Lea vagyok. És azt mondja Lea, és ez magyaráz az egész filmet, hogy van-e valami az életedben, amiért becsapnád azt is, akit nagyon szeretsz? És ez az mélysége az egész Jákobi történetnek, hogy Jákob valamit nagyon szeretett volna, el is érte, és még azt is, akit nagyon szeretett, az apját becsapta. És hajlott arra, hogy az anyjának engedelmeskedjen, amikor az azt parancsolta, hogy menjél és csald meg az apádat. Pedig, ha így jobban megnézzük így az egész történetet, így amblok, akkor rájövünk arra, hogy nem kellett volna Jákobnak csalnia. Első Mózes 48. fejezetében van megírva, azt mondja, ez az a történet, amikor József odaviszi Efraimot és Manassét, odaállítja Jákob előtt, Jákob áldja meg, és akkor a 17. verstől olvasom, nem olvasom el az egész részt itten. A 17. verstől így írja az ige: látván pedig József, hogy az ő atya jobb kezét Efraim fejére tevé, nem tetszik néki, és megfogá atya kezét, hogy Efraim fejéről Manassé fejére tegye a jobb kezet, tegye át. És mondta József az ő atyának: nem úgy, atyám, mert ez az első szülött, ennek a fejére tedd a te jobb kezed. Nem akará pedig az atya, és mondta: tudom, fiam, tudom. Ő is népé lesz, ő is megnevekedik, de az ő öccse nálánál inkább megnevekedik, és az ő magja népek sokaságával lesz. Nekem annyira tetszik az, hogy Isten hogy tanítja az embert. Jákobnak egész életét szinte le kellett élje, az élete vége fele, amikor Egyiptomba kerül, akkor szembesül azzal, hogy az apja nem tudta volna megáldani Ézsaut. Ha egyszer Isten azt mondta, hogy Jákob örökli ezt a vonalat, az ígéret vonalát, Ézsau meg ezt megvetette a viselkedésével, meg mindennel, amit avval is, hogy eladta az első szülöttségét, egy tál lencséjét. Tehát Jákob nem tehet, Izsák nem áldhatta volna meg Ézsaut Jákob áldásával. Ugyan mentegethetjük Jákobot, ugye magasztott célt akart elérni, de a csalás, az akkor is csalás marad, és Isten pedig nevelő hatással van minden emberre, majd meglátjuk a későbbiekben. Például van még egy másik hely is a Bibliában, ami arról ír, hogyha Isten nem akar valamit, azt nem teheti meg az ember még akkor sem, hogyha jól megfizetik érte. Ki még ez a történet? Bálám történeteiben. Bálám történetében az van, hogy fizet neki, érte átkozza meg Izrael, nem tudja megálkozni egyszer sem. Tehát Izsák sem tudta volna megáldani Ézsaut avval az áldással, amit Jákob így kicsalt. Nem kell csalni, hogyha Isten akarata szerint van, ami vágyunk, mert akkor Isten cselekszik helyettünk. A kérdés viszont az, hogy a mi életünkben van-e valami, ami ezen a vonalon vinne el bennünket, hogy csalnánk is akár, hogy elérjük azt a célt, amit az Isten adott elénk. Van-e valami, ami annyira drága és szent, hogy bármit megtennénk érte, hogy akár még aki szeretünk, becsapnánk. És hogyha van, akkor meg hogy állunk ez a dologhoz? Csalunk, vagy inkább imádkozunk? Az 5. pont a fogadás, vagy eskü. És fogadás tűn Jákob mondá: ha az Isten velem leint, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret, öltözetű ruhát adál nékem, és békességgel térek vissza az én atyámnak házához, akkor az Úr leind az én Istenem. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza részen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom. Hogy Jákob ehhez hogyan viszonyult, ehhez az esküjéhez, azt nem tudjuk teljesen, csak abból látjuk, hogy például 48. rész 15. vers, amihonnan az előbb is olvastam, azt írja, hogy Isten, akinek előtte jártak az én atyáim, ezt Jákob mondja, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki gondomat viselt, amióta vagyok, minden mai napig. Tehát Jákob soha nem majd fel az Isten. Jákob végig az Istenhez járt. Még akkor se álkozta meg az Istent, amikor Józsefről azt hitt, hogy meghalt. Tehát végig ott volt, és végig Isten dicsőítette. Vágyott az ígéret beteljesülésére, és ő se tudta, hogy mély gyereke lesz Jákob, amelyik tovább viszi, és ebben a szellemben is nevelte a gyerekeit, nevelte, amennyire tudta. és fogadalom tételét valószínűleg megtartotta Ellen White is előtt. A mi fogadalmunk és eskütételünk, tettetek-e fogadalmat vagy esküt? Valamit, amit is tényleg komolyan, szentül. Volt-e ilyen eskü az életetekben? Kinek volt? Volt? Nem volt?
Volt.
Zozó felemelte. Valakinek volt még? Én felemeltem, András felemelte, ő is felemelte. Te is. Tessék? Pont a keresztség. Felolvasom a keresztségi fogadalomnak, amit úgy felolvastak, mikor ott állsz fehér ruhába, teljesen zavart vagy, mert nem tudod, hogy mit csinálsz, hogy mi lesz, mi fog következni, várod azt, hogy most beváltanak a vízbe, várod a nagy eufóriát, ott állsz a fehér ruhába, és akkor felolvasnak, és figyelsz, és mindenre azt kell mondjad, hogy igen. De az kevés, hogy azt mondod, hogy igen, ezt úgy is kell higgyed, hogy igen, és ha nem hiszed úgy, és nem úgy teszed, akkor az Istennek tedd fogadalmadat, szeged meg. Így van? Így van. Felolvasom a 7. és a 9. pontot ebből a fogadalom tételből. A többi is nagyon lényeges. Én csak ezt a 2-t emeltem ki, amelyek így hangzanak. Várod-e Jézus közeli eljövetelét, és azt az áldott reménységet, amikor egy halandó test halhatatlanságot ölt magára? Az Úrral való találkozásra készülve bizonyságot teszel-e megváltó szeretetéről, felhasználva talentumaidat, személyes lélekmentési erőfeszítéseidben, és ezzel segítve másokat, hogy elkészüljenek az ő dicsőséges megjelenésére. Erre mit mondtatok? Igen, ugye? Igen. Meg se kérdem, hogy milyen az életünk, hogy tényleg olyan-e, hogy ezt az igent, ezt teljesen alátámasztja-e. 9. pont. Hiszel-e az egyház megszervezett voltában? Szándékod-e Istent imádni és az egyházat támogatni tizededdel és adományaiddal, személyes erőfeszítéseiddel és befolyásoddal? Erre ki mondta azt, hogy igen? Én is mondtam. Hadd mondjam el magamról, hogy azt mondja itt, hogy személyes erőfeszítéseddel és személyes befolyásoddal, tizededdel, adományaiddal. Hát én tizedet fizettem, adományim vannak. Mondjuk azt nem írja, hogy mennyit, de személyes erőfeszítése. Mennyit feszítettem én az erőmet személyesen? Mennyi befolyással bírtam én, személyes befolyással ennek az egyháznak a növekedésében? Valami keveset. Ti, akik mindnyájan letettétek ezt a fogadalmat, ti megkeresztelt testvéreket, képzeljétek el, nem kell nagyot gondolkozni rajta, könnyű elképzelésről van szó, hogy milyen lenne ez az egyház, hogyha tényleg odaadnánk mindent. Milyen volna ez a gyülekezet, ha tényleg odaadnánk mindent, beleadnánk mindent, testi, lelki. Nem azért, hogy dicsőséget szerezünk magunknak, hanem hogy az Úr Jézus dicsőítsük. Milyen nagyszerű lenne, hogyha ilyenek volnánk, összetartás és egység, mekkora volna ebben az egyházban, ebben a gyülekezetben, szerte a földön, csodálatos lenne. Nézést! A 6. pont a megcsaladtatás. Itt van az előbb említett eset. Eset pedig vevé az ő leányát Leát, és bevívé hozzá, aki beméne ő hozzá. És reggelre kelve, ímé ez Lea, mondta azért lábának, mit cselekedtél én velem, avagy nem Ráhelév szolgáltalaként tégedet? Miért csaltál? Érzitek itt az isteni tanításnak a mélységét. Át kellett ő is élje azt, amit érezhetett Ézsau, érezhetett Izsák, amikor becsapta őket Jákob. Borzasztó lehetett az az érzés, akit annyira szeretett, hogy 7 évig, utána megint 7 évig dolgozott érte, és nem az volt ő mellette. És akkor itt az idő beszélünk arról, hogy milyen a mi megcsaladtatásunk. Van valaki, akit nem tudunk becsapni. Nem tudjuk megcsalni. Ki az? Isten. Én mondhatom előttetek, hogy szép vagyok, okos vagyok, hogy így cselekszem, úgy cselekszem, bármit teszek, az minden Istenért van. És ti el is hihetitek, mert hát Miklós nem szokott talán olyan sokat hazudni, hogy ne higgyük el neki. De ami van a szívemben, azt egyedül Isten látja. Egymás előtt lehettünk szépek, mutathatunk szép keresztény arcot. Járhattunk szombatonként gyülekezetbe, és lehettünk a legjobb adventisták. Csak egy probléma van, hogy ezért, ha ezt ilyen képmutatóan cselekszük, akkor milyen árat fizetünk érte? Az első szülöttségünk árát adjuk érte, az örök életünket. Ne hagyjuk magunkat becsapni sátántól. Mindent elénk hoz olyan dolgokat is, amiről nem is álmodunk, amiről azt hiszük, hogy mentve vagyunk tőle, hogy mi abba a csapdába beleesünk. Előbbünk hozza, és mi engedni fogunk neki. És akár olyan indulattal leszünk, mint Jákob volt, hogy szent célért fogok csalni. A cél az nem szentesíti az eszközt. És a Jákob tudta volna azt, hogy Manasé meg Efraim és a kezét nem tudja másképp tenni, csak úgy, ahogy Isten akarja, akkor annak idején nem ment el, nem ment volna el csalni. És azért jó az ilyen történeteket tanulmányozni, mert ezek a történetekből mi épülni tudunk. Küzdjünk azért, hogy döntéseinkkel mindenkor az Isten tudjuk dicsőíteni, és neki tudjunk engedelmesek lenni. A 7. pont, és ilyenkor felszokott az ember sóhajtani, na most már jó, mindjárt vége lesz. A 7. pont Jákob és Izraelnek a győzelme. Jákob vagy Izraelnek a győzelme. Amaz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te nevet, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Mert küzdöttél Istennel, az arra utal, hogy Jákob győzött, amikor Istennel harcolt. Amúgy az Izrael név azt jelenti, hogy harcol Istennel, vagy harcol Istennel, tehát a kettőt, vagy pedig Isten vezetésével jár. Küzdött Istennel, mert szerette volna elérni azt, ami az övé volt amúgy is, amit Isten neki ígért. Valószínű ő is tudott az anyának adott ígéretről, hogy a kisebbik viszi tovább azt a vonalat. És mert elhitte, hogy ez az övé, ezért küzdött érte, hogy tényleg megkapja, amikor látta, hogy a helyzet azt nem azt adja, amit Isten mondott. És küzdött Istennel, és nem hagyta, hogy sátán legyőzze egy csüggesztéssel, bizalmatlansággal, hitetlenséggel, kilátástalansággal, magabízással. Ezért, mivel küzdött Istennel, győzött. És mert küzdött emberekkel és győzött, azt arra utal, hogy Ézsauval és Lábánnal milyen hosszas harcot vívott, amiből szintén győztesen került ki, és miért? Mert sikerült neki megaláznia magát. Mert sikerült túltegye magát azon, hogy most őt becsapták, bestelenség és csalás érte, de le tudta győzni az ő bestelenségét, az ő magabízását, a csalását, önmagát. És ezért tudott Ézsauval szemben is, és Lábánnal szemben is győzni. Új emberként kerül ki ezekből a csatákból, új emberként, új nével és új jellemmel. Az új név erre az éjszakára kellett emlékeztesse mindig őt is, az ő fiait, és a lelki utódjait. Kik a lelki utódjai Jákobnak? Mi mindnyájan. Isten nekünk is győzelmet ígér, sőt győzelmeket, hadd olvassam fel őket. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Akarsz-e győzni, testvérem? Akarsz-e az Isten paradicsomának közepette enni arról a fáról? Akkor győznöd kell. Aki győz, annak nem árt a második halál. Jézus Krisztus a kereszten a második halál kínjaival halt meg. Ha győzöl, ha ma nem enged Sátán kísértéseinek, akkor nem kell ezeket a kínokat átélned. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Ki kapott egy új nevet már most itt a föld életében? Hát Jákob, ne? Ő lett az Izrael. Új neved lehet, mint Jákobnak, amit csak te tudsz meg, Jézus. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk pasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól. És adom annak a hajnal csillagot. Ha győzöl, akkor Krisztus hatalmat ad neked a pogányok felett. És a hajnal csillag, az kicsoda? Jézus. Jézus közössége lesz, aki mindig belejárt. Csak képzeld el, hogy milyen csodálatos ez a győzelem. Aki győz, az fehér ruhába öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám is előtt is, az ő angyali előtt. Krisztusnak igazsága adatik annak, aki győz. Ha győzöl, neked is adatik ez az igazság. Aki győz, oszlopát teszem az én Istenemnek templomába, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Az oszlop az azt jelenti, hogy kimozdíthatatlan. Itt vannak ezek az oszlopok, úgy szívesen alá tenném, hogy ne legyenek itt az útban, de kimozdíthatatlan. Ha oszlop leszel az Isten templomában, ki nem mozdítasz, soha senki, örökké ott lehetsz. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és juttam az én atyámmal az ő királyi székébe. Milyen csodálatos lehet majd Krisztussal az ő királyi székébe ülni. Gondoltatok-e rá, hogy valaha együtt lehet uralkodni majd Jézussal? Mi kell ahhoz, hogy együtt üljél Jézus királyi székébe? Mi kell ahhoz? Győzni, győzni, és győzni. És mikor kell győzni? Minden nap, minden percben. Atya Istenünk, hálásak vagyunk neked, Urunk, drága megváltónkért, az Úr Jézus Krisztusért, aki győzött a gonosz felett, és így örök életünk lehet. Hálásak vagyunk ígéreteidért, Istenünk, hogy mi is győzhetünk. Az a mi kérésünk. Mert magunktól nem tudunk, ezért te vezess bennünket győzelemre, Urunk. Mi átadjuk neked életünket és akaratunkat. Jézus nevében hallgass meg imánkat. Amen. Az, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Amen.